21-es fejezetet kezdjük el, és a Mishpatim heti szakasz. És ha jól emlékszem, a Mishpatim szakaszban egyedül van 53 vagy 54 micva. Ez egy nagyon sűrű szöveg. Itt most vége van a sztoriknak, és csak hogy érezzétek a dolognak a lényegét. Gyakorlatilag így most a heti szakaszok tekintetében majdnem, hogy teljesen vége van a sztoriknak a Mózes második könyvében. Ez túlzás. Tehát ugye akkor még lesz az aranyborjú, meg főleg az aranyborjú, de amúgy van ezek a polgárjogi törvények, és utána pedig főleg a szentélyépítése kezdődik el, mint látják. Most egy kicsit fogunk ebből olvasni csak, az első rész, és ezt valószínűleg elég hosszan fogjuk majd megjönni. Itt. Sok témát.
És ezek a törvények, amelyeket eléjük helyez. A héber rabszolgát vásárolsz, 6 évig szolgáljon. A 7. évben pedig menjen el szabadon, váltságdíj nélkül. Ha egyedül jön, egyedül távozzék. Ha felesége van, akkor menjen felesége vele. Ha gazdája ad neki feleséget, és ez szül számára fiúkat és lányokat, a nő és a gyerekei legyenek a nő gazdájáé. Ő pedig távozzék egyedül. De ha azt mondja a szolga, szeretem uramat, feleségemet és gyermekeimet, nem akarok elmenni szabadon, akkor állítsa ura a bíró elé, és vezesse az ajtóhoz, vagy az ajtófélfához, és gazdája fúrja át az ő filét árral, és azután szolgálja örökké. Ha valaki eladja lányát szolganőnek, a leány ne szabaduljon oly módon, amint a rabszolgák szabadulnak. Ha nem tetszik gazdája szemében, aki őt magának szánta, akkor engedje megváltani, de ne legyen hatalma idegen népnek eladni, miután hűtlenül bánt vele. Ha pedig fiának szánta, a családbeli lányok törvénye szerint bánjon vele. Ha más nőt vesz magának, az előbbinek táplálékát, ruházatát és házastársi igazát ne vonja meg tőle. Ha ezt a 3 dolgot nem cselekszi, akkor a nő menjen el szabadon váltságdíj nélkül. Aki embert leüt úgy, hogy meghal, halállal vesszen. Aki azonban nem állott lesben, és az Isten juttatta kezére, annak számára helyet rendelek, ahová menekülhet.
Álljunk meg, mert már nagyon sok téma van. Vasszus az elsőt fogjuk tudni, de hogy miről is volt szó. És akkor 4 dologról van szó. Az első, ami az 1-es mondattal a 7-es mondatig tart, az a héber rabszolga. 7-es mondattal a héber rabszolga lány. Utána pedig szólna a gyilkosságról és a nem szándékos emberölésről. Most maradjunk itt a héber rabszolgán, de még mert belemenni, minden olyan törvény, ami itt most a Mishpatim szakaszban lesz, az ember és ember közötti törvény. Hát polgárjogi törvény. Ez nagyon érdekes ez a kapcsolás, hogy van a 10 parancsolat, Isten kinyilatkoztatás. És mi a rögtön utána ilyen dolgok, szóval ilyen emberölés, stb. Ami nem teljesen, most gondoljatok bele, hogy ez milyen sok lehetett a sok, 1 K-val és 2-vel a zsidóknak, hogy ilyen spirituális élmény, és akkor egyszer csak jönnek ilyen szövegekkel. És ezzel kapcsolatban szoktak azt mondani, hogy Isten nem véletlen rakta ezt ide, mert azt akarta mondani, hogy jó, spirituális élmény, minden szép és jó, de az ember és ember közötti törvények, azok is szóval le kell hozni a gyakorlat szintjére a dolgot. Nem csak a bálvány, meg az imádkozás, meg hogy legyenek-e faragott Istenekben, nem, hanem az ember és ember közötti törvények is fontosak. Most ezért hívjuk őket ugye Mishpatimnak, 3 féle törvény van. A micvákat 3 kategóriába lehet sorolni. Vannak a hukim, a rendeletek, edut, a tanúságtételek, és Mishpatim a törvények. A Mishpatim azok a törvények, amik teljesen érthetőek. Mert teljesen logikusak. És a hukim a túloldalon, ami teljesen érthetetlen rendeletek. Most, hogy egy vörös tehénnek a hambait szórd magadra, az teljesen érthetetlen. És vannak a tanúságtételek középen, amire nem gondoltam volna magamtól, de ha már van, akkor meg lehet érteni. Például, hogy Pészakban egy ilyen macsa, ezt senki nem gondolta magától, de lehet, van benne egy szép magyarázat, egy szép logikus. Ezek általában azért tanúságtétek, mert ezek azok a dolgok, amik valamilyen módon a zsidó nép és az örökké a kapcsolatára utalnak, mondjuk a tfilin, a macesz, a kóserság, ezek mind ebbe a kategóriába tartoznak. Oké. Mit jelent az, hogy ezek a törvények, amiket helyez eléjük? A sert a simlif nehem. Miért? Miért, hogy helyez eléjük? Mondd meg nekik, és kérdezz. Ugye mit jelent ez? A Rási azt mondja, jól nem hiszem a Rási, de erről sem vagyok biztos, hogy itt nagyon fontos ezeknél, hogy jól magyarázd el nekik. Helyezd eléjük, magyarázd el, és az értelmét mondd meg, és a részleteit is magyarázd el, hogy olyan legyen előttük, mint egy terített asztal. Nem véletlen, hogy az a törvénykönyv, amit használunk, ugye, ami, vagy nem használjuk, tehát ami a zsidó élet szabályait megadja, hogy ezt is úgy hívják, hogy Shulchan Aruch, a terített asztal. Valami olyan tisztán előtted van, hogy mint egy terített asztal. Úgy kell ezeket a törvényeket átadnod nekik, megmagyaráznod nekik. És akkor itt jön a héber rabszolga esete. Miért a rabszolgával kezdi? Hát most elkezdi mondani a polgárizó, hogy lehetett volna máshol is kezdeni. Miért éppen ezzel kezdi? Nagyon szép magyarázat. Miről szól az egyiptomi kivonulás? Arról, hogy ti szolgák voltatok, és Isten kiváltottateket onnan, hogy az ő szolgái legyetek. Yeah? Ezzel kezdi, azt mondja, ez volt egy ilyen magyarázat, ha visszaemlékeztek, hogy miért az az első mondat, hogy én vagyok az örök Izrael, kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgaság házából, mert azt akarta Isten mondani, eddig a fáraó rabszolgái voltatok, mostantól az én szolgáim vagytok. Akkor Isten kivezetett minket, és most az ő szolgái vagyunk. És erre mondja azt, hogy és éppen ezért nem lehet ilyen fogalom, hogy egy zsidó egy másik zsidónak a rabszolgája legyen. Milyen szinten lehet? Csak olyan szinten, ami itt van írva. Mi ez a szint? Szóval, ha valaki héber rabszolgát vásárol, akkor 6 évig lehet maximum a szolgája. Hogy? Igen, de nyelv ide fel fog jutni. De mi a szabály? Veszel egy rabszolgát, egy zsidó rabszolgát, az csak maximum 6 évig lehet nála, de a 7. éve el kell engedni. Igen?
Pontosan 6 évig, vagy pedig a smitáig?
Nem, ez pontosan 6 évig. 6 évig lehet nála, de a 7. éve el kell engedni. Ha ő akar maradni, akkor ő, ugye mert mit mond, ha akar maradni, az, hogy szeretem a feleségem, vagy az urammal, stb., akkor lehet neki adni lehetőséget maradni örökké. De tudjátok, az örökké, azt mi úgy magyarázzuk, hogy az csak a 50. évet jelenti, a jóvel évet. Ugye volt minden smita év, 7-7-7-7, és a 7. év után volt az 50. év a jóvel, amikor csomó minden volt Izraelben, akkor a földek visszakerültek az eredeti tulajdonosukhoz, a szolgákat szabadon kellett engedni, mindenféle különleges szabály volt. És addig lehet maximum. De akkor is a fülét ki kell ott lyukasztani, majd erre rátérünk, hogy ennek milyen jelentősége, hogy a fülét ki kell lyukasztani. Igen?
És hogyha mondjuk zsidó szolgát vett az ember, és rá következő 3 év múlva jött a jóvel év,
akkor el kell engedni.
Igen, azt mondja.
Akkor mindenképp el kell
engedni. Ha kérem belül volt, akkor is el kell
engedni. Akkor mindenképp el kell engedni. Mindenki újra szabadon kezdte.
A kölcsönöket is ekkor kell.
A kölcsönöket azt minden smitaiban is el kell. Most ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ugye, ha azt mondja, hogy ő akart maradni, azt jelenti, hogy ez a rabszolgásság nem lehet olyan rossz. Ha ő azt mondja, hogy akar maradni, azt jelenti, hogy ebben volt valami pozitív is. A halakha azt mondja, hogy a héber rabszolga intézmény, ez gyakorlatilag egy szociális intézmény. A profi idézte, hogy aki héber rabszolgát vesz, olyan, mint a urat venne magának. Miért? Mert fölösleges munkát tilos volt vele végeztetni. Nehéz, megalázó munkát tilos volt vele végeztetni. Szóval viszont el kellett mindenben látni, nem lehetett bántalmazni. Szóval igazából a COVID-et meg kellett adni, és ez, akkor mire volt ez jó? Egy szociális intézmény. És van egy fantasztikus magyarázat ennek, az egésznek a lényegére. Miről van szó? És itt a múltkori Ráczkeben, nem tudom, valaki ott volt, amikor erről beszéltünk? Nem, szerintem nem jöttetek le arra az órára. Ott egy órán keresztül magyaráztam, most megpróbálom rövidebben összefoglalni. Ugye a manapság, ugye a manapság, mindig jó, mint ha alulat vette volna ki a széket. Szóval manapság, ugye mondjuk a szociális és a kapitális felfogás között ugye az a különbség, hogy a kapitalista felfogás ugye a teljesítményt díjazza, tehát azt mondja, hogy mindenki annyit ér, amennyit teljesít. A szociális és a javaknak úgy kell eloszlania, hogyha én, hogy legyen, ahhoz, hogy legyen motiváció, hogy a világ fejlődjön, hogy értéket teremtsünk. Ez mire van szükség? Arra szükség, hogy mindenki motivál legyen, hogy dolgozom. Mivel lesz motiválva dolgozik? Ha én többet dolgozok, mint te, tehetségesebb vagyok, okosabb vagyok, több rizikót vállalok, de akkor többet is szerezzek. Mi a szocializmusnak a problémája? Pontosan ez, hogy nincsen motiváció, hogy nincs, van egy 5 éves terv, mindenki ugyanannyit keres, ugyanannyit izel, és nincs jutalmazás, nincs semmivel motiválva az illető. Ez a kapitalista felfogás. A szocialista felfogás az mi? Hogy nem az a lényeg, hogy mit neked, nem azon olyan hangsúly, hogy te mit teljesítesz, hanem azon, hogy a javakban ne legyen nagy különbség a különböző emberek között, mert lehet, hogy ő nem tehet róla, hogy olyan tehetségtelen. Vagy hogy olyan családi helyzet van, hogy hiába tehetséges, nem tud kitörni. Most ezért a javakat osszuk vissza, és egyenlítsük ki a különbségeket. És ez gyakorlatilag a két véglet. Most mi a probléma tényleg a kapitalista felfogása? Most nem vagyok közgazdász, meg tudtam én. Mi a, mégis a probléma vele? A probléma az az, hogy ez nagyon szép, ami le van írva. Csak most mi van például a második generációval? Most azt írják, hogy Amerikában a szegények és a gazdagok közötti, ami a legtipikusabb kapitalista ország, a szegények és a gazdagok közötti különbség az egyre nő, és egyre inkább mi van, hogy a világ és Amerika javainak egyre nagyobb része, egyre kisebb számú ember kezében. Ez pontosan. Miért? Mert amikor én indultunk a nulláról, és én tehetségesebb voltam, szorgalmasabb voltam, nagyon stimmel, hogy én dolgozom, többet elérek. De a fiam már, ő nem ugyanonnan indul, mint a te fiad, hanem ő egy sokkal jobb helyzetből. Ezért ő például, az, hogy ő jól él, annak semmi köze az ő munkájához. Annak ahhoz van köze, hogy én. Most ha ő ehhez még ráteszi a saját szorgalmát, akkor már eleve már eltávolodunk egymástól. És mi fog történni? Pont az, ami a kapitalizmusnak a lényege, ami a lehetőségeket adja meg mindenkinek, az fog elveszni egy idő után, mert a javak felhalmozódnak, egyik nemzedékre átadódnak a másikra, és nincs a dolognak vége. A másik oldalon, mi a probléma a szociális elosztással? Akkor válaszoljuk a szocializmust most. Azon kívül, hogy motiváció, ugye van ez a például, ami mostanában vitte, ez a segélyezés kérdése. Ugye, valakit segélyez, valaki képtelen, jó, de képtelen dolgozni, vagy valami oknál fogva segélyeket kap. Akkor mit mondanak a kapitalisták, vagy a beállítottság, azt mondják, elnézést, miért az én pénzemből tartsunk el valakit, aki nem dolgozik? Ez az ember hozzá fog szokni, hogy nem dolgozik. Az ő gyereke is hozzá fog már szokni, hogy nem dolgozik. És hogy a manapság divatos kifejezéssel éljek, ki lesznek vezetve a munkavilágából, kivezetődtek a munkavilágból, és ez teljesen így van. Az emberek nem is tudják, hogy eszik vagy iszták a munkát. Vegyünk egy másik példáját a szociális problémáknak. Mondjuk a hajléktalanság. Ugye azt szokták mondani ezek a hajléktalanokkal foglalkoznak, hogy a hajléktalanok nem is már egy idő után elvész tehát nem azzal a fejjel gondolkodnak, mint egy átlagember, nem akarnak változtatni, nem akarnak lakást venni, vagy beköltözni, sok esetben nyilván ez nem mindig igaz. Mert bizonyos szempontból ez egy kényelmesebb állapot, ha nem kell felelősséget vállalni. Amikor neked javaid vannak, amikor dolgoznod kell, akkor felelősséget válasz, és ez egy olyan lelki nyomás, amit sokan nem tudnak elviselni. Mit mond erre az ókori zsidó szociális rendszer és gazdasági rendszer? Azt mondja, először is indulni, mindenki egyenlő státuszból indul. Miért? Mert Mózes kiosztotta a földet, ugye a földművelés volt a legalapvetőbb vagyonszerzés, az az egyetlen egzisztencia lehetőség, ugye? Gyakorlatilag. Kiosztotta a földet, mindenki dolgozza a földet. Mi van az a szegényekkel, akik valamilyen módon valami miatt lecsúsztak? Van egy bizonyos kvóta, és ha az alá lecsúsztál, akkor jogosult vagy a szegényeknek biztosított javakra. Mik ezek? A mezőnek a széle, a lehullott majd fogjuk ezeket tanulni. Leullott, ha leull, te összeszeded mondjuk az aratásnál, és leullik egy pár kéve, ezt nem szabad visszamenni összeszedni, hanem azt a szegényeknek kell hadni. Három évente a tized. És ilyen típusú dolgok. Most ez is nagyon érdekes, mert a legtöbb ilyen szociális dolog az olyasmi, hogy neki is van, amit csinálni kell. Szóval össze kell szedni a maradékhoz. Nem olyan, hogy bum, bejön a bankszámlára, hanem valamit neki hozzá kell tenni.
Ezt akartam mondani, hogy a szélyen, amikor meghagyják,
azt neki is.
Azt ott hagyják.
Neki be kell gyújtani. Így van. Ez egyik. De a másik oldalról van egy köve, de ez csak akkor te egy bizonyos kvóta alatt vagy. A halakha azt mondja, ez matá, ez 200 zuz. Ez körülbelül mondjuk mai értéke 80 ezer forint. Ha minden vanyodod, kevesebb, mint 80 ezer forint, akkor vagy jogosult a szegényeknek járó javakra. Ezzel mondja azt a Talmud, hogy lehet úgy segíteni valaki, hogy tönkreteszed. Neki van 191 zuza, és te adsz neki másfelet, akkor ezzel ő elvesztette a lehetőséget, hogy kapjon. Oké. Mi van akkor, valaki nagyon-nagyon lecsúszik? Ez hogyan fordulhat elő? Hogy vagy olyan adósságokba keveredik, amiket nem tud megadni, vagy gyakorlatilag ez, hogy olyan adósságba keveredik, hogy nem tud megadni. Akkor van arra lehetőség, hogy ő eladja magát, vagy a bíróság eladja őt szolgának. És az ilyen embernek már semmi vagyona nincs, már teljesen van, az gyakorlatilag a mai értem egy hajléktalan. Semmi reménye nincs, hogy újra kezdje az életet. És mi a megoldás, amit ad a Tóra? Ha te téged gyakorlatilag gyámság alá vesz egy másik család. Kifizetik ugye abból, amit megvesznek téged, az a pénz az hova megy? Nem hozzád megy, hanem a adósságra megy. Nem is szabad különben eladni magadat gyűjtés érdekében. Szóval, szeretnék egy lakásra gyűjteni, eladom magamat most rabszolgának 6 évre. Az tilos. Csak ha már ilyen adósságaid vannak, stb. Most ugye akkor ők kifizetik, rendezik a dolgokat, és te gyámság alá kerülsz. Ami azt jelenti, hogy mai terminust használva visszavezetnek a munka és a normális, a felelősségvállalás világába. Te neked dolgoznod kell, ugyanakkor ők nem alázhatnak meg téged. És ez nem egy örök állapot. Mert az is, ezek a másik helyzet. Mert mi történik, például most megint egy kicsit aktuál politizáljunk, mondjuk egy ilyen közmunkában. Mi a problematikus aggályos az én felfogásomban? Az, hogy kialakulhat egy olyan hűbéri rendszer, amiben a polgármesternek gyakorlatilag ilyen rabszolgái vannak. Ugye kimondva kimondatlanul, ő akkor kapja meg azt a 10 000 forintot, amiből éppen, hogy csak nem hal éhen, ha azt csinálja, értelmetlen munka, te hülyeség vagy, és teljesen lelkileg, testileg ki van szolgáltatva egy másik státuszban élő levő valakinek. És egy örök állapot, amiben ő benne lesz, a gyerekei benne lesznek, itt azt jelenti, nem? 6 év maximum. Ne, mert nem engedhetjük meg, hogy valaki örökre ebbe a státuszba bekerüljön. Még egy nagyon szép dolog, azt mondja, minden 50 évben lenullázunk mindent. Miért? Amiről az elején beszéltem. Ne legyen az, hogy te tehetséges, hogy dolgozol, utána a fiad, utána az unokád, és így elhúznak egymástól a különböző társadalmi rétegek. Minden 50 évben adósságok el vannak törölve. Földek visszakerülnek az eredeti tulajdonoshoz, vagy az örököséhez. Rabszolgák szabadon vannak engedve. Mindenki visszakerül a nulla állapotába. Ez nincs az, hogy ugye például földet venni. Nem alakult ki ezzelbe soha az, hogy van egy nagy földbirtokos, aki a fél ország az övé. Miért? Mert minden 50 évben vissza kellett adni a visszakerült mind az eredeti. És így mindenki lehetőséget kapott. Így gyakorlatilag az egyik oldalon kapitalizmus van, a másik oldalon ki van használva az a helyzet, hogy minden 50 évben a társadalom újra tudjon indulni. Ha belegondoltak különben, gyakorlatilag ez most ilyen vagy olyan formában az, hogy jönnek a rezsimek, és mint a újraosztás van, az is ennek a lényege, csak egy erőszakos módon. Szerintem, hogy nem bírja már el a társadalom egy rétege, hogy igazságtalanul ő nem a saját hibája vagy érdeme miatt. És ezért az újraosztás megtörténik. Amerikában még nem volt ilyen, de mondjuk Európában ez gyakrabban, mint 50 évente megtörténik. És így a halakhában a Tóra bekódolja a rendszerbe, hogy mindig újra lehet kezdeni. Most, és ezért nem enged is, nekem hajlamom van arra, hogy inkább nem akarok felelősséget, jó lesz itt nálatok. Gyámság alatt vagyok, mindenem megvan, minden jó, minden szép. Szeretnék még maradni. Szeretsz maradni? Nem. Nagyon szeretnél maradni? Kiukasztjuk a füledet. Oda tesszük a mezuzához, kiukasztjuk a füledet. Miért? Azt mondja a Midrás, a Talmud. Az a fül, amelyik hallotta a 10 parancsolat elején, hogy az én szolgáim vagytok, és nem másnak a szolgái, és mégis elmegy másnak a szolgájának lenni, az a fül legyen kiukasztva, hogy ő mégis most szeretne másnak a szolgája lenni. Azt mondja, mit jelent ez a mondás? Ha te nem vagy képes, az egy probléma, ha te nem vagy képes felelősséget válni magadért. Mert a szolgának lenni, ez egy kényelmes helyzet bizonyos szempontból. Nem kell felelősséget, mint olyan, mint az emberek, akik a börtönben vannak. Mi a probléma a börtönnel? Hogy nem kell felelősséget vállalni. És ezért elszoknak a felelősségvállalását. Tudja, épp föl fognak ébreszteni. Mondják, hogy menjek ki fogatmosni, menjek ki pisilni, jön a reggeli. Nincs, oké, egy nincs szabadság, ugyanakkor egyszer írtam egy ilyen cikket, azt a címet adtam neki, hogy sok ember jobban szereti a kiszámítható bizonytalanságot, mint a bizonytalan kiszámíthatóságot. Ugye vannak a bizonytalan kiszámíthatóság, amiben mi élünk. Nem tudom, mi ez holnap, de igyekszem megteremteni magamnak a kiszámítható életet, a kiszámíthatóságot. Vannak emberek, akik inkább legyen kiszámítható, még akkor is a bizonytalan. Szóval például a nők, akiket folyamatosan megvernek. Ez egy nagyon nagy bizonytalanság, hogy állandóan megvernek. De legalább kiszámítható, tudom, hogy minden este azon a félem, és úgy elver, amíg véres nem leszek. És bármilyen furcsa, pszichológiailag, neki ez egy biztonság. Tudja, hogy nincs bizonytalansági tényező. Vannak emberek, akik nem tudják, bizonyos szempontból mindannyian ilyenek vagyunk, akik nem tudják elviselni az ismeretlent. Ki mit hoz a holnap? Az ismeretlen olyan félelmetes nekik, hogy nem tudják elviselni. Ezért még ha inkább választják az ismerőst, még ha rossz is, csak mert tudják, hogy mire számítanak. Nem lehet le mondja a Talmud azt, nincs annál nagyobb öröm, mint amikor a kéte eloszlik. Ha nem tudod, hogy most mit a vizsga jó lett, vagy rossz lett, már az is öröm, ha tudod, hogy rossz lett, de legalább ne legyek kételyben. És ezért vannak emberek, akik hajlamosak arra, hogy ilyen szolgák legyenek. Jó, elnyomnak, eltaposnak, minden, csak legyen kiszámítható, ne legyen az, hogy állnak kételybe kell, hogy hogyan fog a betevő falatot holnap megszerezni. Erre azt mondja, hogy a Tóra olyan nincs, az embernek felelősséget kell állni magáért. Nagyon akarja, akkor 50. évig még maradhat, de az 50. évben így is úgy is mindent újraindítunk, az egész elindul a kezdetről, ezért annál tovább nem lehet. Most ugye itt van egy olyan rész még végezetül, ami lehet, hogy nem teljesen világos, hogy azt mondja, ha egyedül jön, egyedül távozik, a felesége van, akkor menjen felesége vele. Ha gazdája ad neki feleséget, és szült számára fiat. Ugye azt mondja, ha egyedül jött, tehát ő, neki nincs felesége, amikor eladta magát, egyedül jött be a rendszerbe, egyedül is megy ki a rendszerbe. Ha volt felesége, akkor a felesége együtt megy vele a szolgasságba, és együtt megy onnan ki. Ha adtak neki feleséget, az ahogy tud adni neki feleséget, ez már egy kánaanita rabszolganő. Tehát a feleség itt nem zsidó, hanem egy kánaanita rabszolganő. Mit jelent a kánaanita rabszolganő, arról majd később fogunk beszélni. Ez egy kánaanita rabszolganő, akikre más, az már inkább hasonlít a tipikus rabszolgassághoz. Ő a feleség, és annak a gyerekei nem zsidók, és azok a gyerekek fognak maradni a rabszolga sorsban, amikor ő elhagyja majd őket. De ők nem szabadulnak vele együtt. Ez jelenti azt, hogy ha gyermekei legyenek a nő gazdája, ő pedig távozzék egyedül, ez ezt jelenti. Ugye a kánaanita rabszolga, arról is lesz majd szó, az nagyjából azt jelenti, hogy egy olyan rabszolga, aki mintha ókori időkben a rabszolga, hát egy mondjuk egy háborúban szerzett, vagy rabszolga piacon vett rabszolga, és ezt a Tóra megengedi, de nagyon jelent, itt is nagyon jelentős korlátozásokat tesz, ugyanígy nem szabad erőszakos munkát, megalázó munkát végeztetni vele, és, ami nagyon érdekes, hogy azzal, hogy ő kánaanita, hogy a te rabszolgád lett, neki a félig zsidó lesz. Olyan állapot, ami most nem létezik, de olyan, hogy a micvák egy része vonatkozik rá. És amikor, és őt nem kell, nem szabad felszabadítani, úgy normál esetben, ő is rabszolga, ez a gyerekei is minden. Ha mégis felszabadítod, akkor teljesen zsidó lesz. De majd erről később beszélünk. És itt ilyen rabszolga nőről van szó. Van-e kérdés még?
Az, hogy ha minden 50. évben ugyanazoknak az dolgok, akkor ahogy közeltünk az 50-hez, akkor csökken a motiváció, nem?
Meg az árfolyam
is. Meg
az árfolyam.
Hát erről
szóval. Ilyen. Leadja magát, és nem ér egy pavakkát sem.
De várj, de most csak a rabszolgaságról szól, beszélsz. A Peti meg általában beszél. A motiváció abban az értelemben csökken, nem fel, hogy mondjuk nem fogsz annyi földet vásárolni. Ne felejtsd el, hogy a immateri, hogy mondják, nem, az ingó vagyonaid, azok nem maradnak. Az ingóság, azt jelenti, hogy mi az igazi probléma, amikor olyan vagyont, ingatlan vagyont tudsz felhalmozni, aminek az értéke sokkal maradandóbb, mint az ingónak, azzal van probléma. Te szépen dolgoztál, és a termésből vettél ezt, azt, amazt, azt megmarad az örököseidnek, megmarad neked, és a többi, de a földet vissza kell adnod, ez nem igaz, hogy a motivációdat
próbálni termelni, hogy a profitból új földet vegyek, mert tudom, hogy már csak 4 év van hátra.
Nem, akkor félre fogom tenni, és majd veszek az 50 év után. De nekem volt egy jó
fel... Ez ne csökken a fejlődést. Az utolsó,
időszakban egy bizonyos szempontból igen. De másoknak meg a motivációja nő? Mert tudják, hogy rákészülnek, hogy most nem sokára ők is kapnak lehetőséget.
Meg az ő motivációja sem csökken, mert azt mondja, hogy ügyenetére a pénzért most tisztel annyi földet veszek. Igaz, hogy csak 3 gram.
Érted, a földek ára lemegy, mert ez egy hosszú távú bérlet.
Szerintem ez egy kicsit olyan, mint a készaki komerszállás. Tehát ugyanazdául oké.
Nem kell visszamenni. Nem egészen Kálmán. Mert utána nem tudod visszavenni. Ez nem úgy van, hogy visszaszáll, és holnap már vissza is vásárolni.
Nem tudok újra venni, hát eddig is vettem. Jó, egy évig nem tudok is.
De nem, mert mitől adná ő el a földjét? Mert megszorult. Ha minden 50 évben ő visszakapja a földjét, akkor ugye, érted? Ugye, alapból mindenki földdel indul. Miért van az, hogy én meg tudom venni a te földedet? Mert valamilyen oknál fogva, te nem vagy olyan ügyes, nem tudtál úgy termelni, megszorultál. Most a fiad visszakapja ezt a földet, semmi, egyáltalán nem biztos, hogy ő is béna lesz, és lehet, hogy ő viszont már fog termelni, és nem fog tudni megvenni tőle.
Nem az a baj, hanem, hogy nem mindenkinek ugyanarra az életkorra fog esni ez az 50. év, és lehet, hogy valaki mondjuk 20 éves lesz akkor, és lehet, hogy valaki 40. Nem ugyanaz lesz a motivációja.
Oké? Okay. Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm.